erdőt megzavarni írtó nagy felelősség, mert az nem csak a fákat jelenti, hanem egy egész kultúrát ott mindenfajta élő lényekkel együtt, amit nem biztos, hogy érdemes megbontani, csak azért, mert gyorsan kéne fa. Nem tudom, jól látom-e.
Hát ez teljes mértékben így van, ahogy mondja, tehát ugye ökoszisztémákról beszélünk, tehát életközösségekről, amikor bemegyünk egy erdőbe, akkor ott nem csak fák vesznek bennünket körül, hanem lágyszárú növények, illetve az állatvilág, bár nem is feltétlenül látjuk, hogy ott vannak körülöttünk, de az erdőnek a lakói, ugye odúban, kéreg alatt, a talajban, mindenhol ott vannak körülöttünk az élőlények, és hát lényegében az erdő ezeknek a különféle fajok ezreinek az élőhelye, tehát azok a beavatkozások, amiket az erdő állományában, az erdőgazdálkodás során, a fakitermelések során eszközölünk, az tulajdonképpen felborítja ezeknek az élőlényeknek az életterét. Ma már egyébként vannak olyan erdőgazdálkodási gyakorlatok, például a főváros környékén a Pilisi parkerdő ilyeneket alkalmaz, amit úgy nevezünk, hogy örök erdő üzemmód. Ez nem jelenti azt, semmiket nem jelent tarvágást, tehát nem arról beszélünk, hogy az egész hegyoldalról egyszer csak eltűnik az erdő, még csak nem is arról, hogy fokozatosan vágják le, és a végén a hagyásfákat látjuk már csak, hanem egészen kis holtokban nyúl bele a gazdálkodó az erdő állományába, ezzel tulajdonképpen egy picit azt imitálja, amit a szél vagy a jégtörések is okoznak, tehát amit tulajdonképpen az erdő és az egész erdő élővilággal ki tud heverni könnyen. Tehát az örök erdő üzemmóddal úgy lehet fához jutni, és úgy lehet erdőben gazdálkodni, hogy közben az élővilág egészen nem sérül.
Értem. Hát mindesetre az biztos, hogy de hadd kérdezem, mi lesz ezeknek a tiltakozásnak a sorsa? Mi történt? Hogyan tiltakoztak? És azt tudom, hogy több szervezete összefogva, például Madártani Természeti Egyesülettel is, és másokkal is, hogy mi ennek a tiltakozásnak a története, sorsa egyáltalán, mire számítanak?
Valóban, tehát a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel, a Magyar Természetvédők Szövetségével együtt a WWF Magyarország, mi egyébként stratégiai partnerei vagyunk az Agrárminisztériumnak, fogalmaztunk meg egy levelet az Agrárminisztérium részére, hogy lehetőségei szerint tegyen annak érdekében, hogy ebből a saláta törvényből ezek a passzusok, tehát az erdőgazdálkodásra, illetve a természetvédelemre vonatkozó passzusok kikerüljenek, mert úgy gondoljuk, hogy ez nem szolgálja tulajdonképpen a társadalmunknak a javát. Tehát ezt fogalmaztuk meg, hogy most hol tart a folyamat, arról sajnos nem tudok még beszámolni, hiszen ez egyelőre egy tervezetről beszélünk, illetve nagyon sokféle egyeztetés kell még ahhoz, hogy lássuk, hogy milyen végeredményre számíthatunk, úgyhogy egyelőre várakozunk.
Értem. Hát nagyon drukkolok maguknak, mert az a helyzet, hogyha ilyen módon kicsit hogy dúlnak majd az erdőbe, meg rombolnak ilyenfajta, hogy is elhamarkodott döntés hatására, az nem tenne senkinek jót. Úgyhogy minél hamarabb helyre kerüljenek ezek a viszonyok, az nagyon jót tenne, és hát tulajdonképpen megnyugodjanak a kedélyek is. És hát nyilván, hogyha erről kell beszélni, akkor vonják be a szakembereket, és egy kicsit nyugodtabban és alaposabban készülnek fel, ha ilyen döntés van. Gondolom, ez lenne a helyén való.
Hát mi is így gondoljuk, és csak azt megerősítve, amit ön is mond, azt tapasztaljuk, hogy egyre több ponton az országban egyre több ember emeli fel a szavát, akár egyének, akár helyben élő kisebb csoportok az erdőgazdálkodás gyakorlatával szemben. És hát én azt gondolom, hogy teljes joggal, hiszen a lakókörnyezetek védelmét biztosítják az erdők, az élővilágot, tulajdonképpen a jövőnket nagyon sok tekintetben. És hát azért hoztunk létre különösen ugye védett területeket, nemzeti parkokat, Natura 2000 területeket, hogy ott ne az a intenzív faanyagtermelési célú erdőgazdálkodás történjen, mint a védett területeken, vagy Natura 2000 területeken kívül. Tehát jogosnak érezzük az emberek felháborodását, És hát sajnos, hogyha összehasonlítjuk a hazai gyakorlatot a környező országokkal, akkor azt látjuk, hogy nagyon nagy elmaradásban vagyunk, hiszen akár Ausztriában, de Romániát is hozhatnám, példának Szlovéniát, és még jó pár európai országot, egy védett terület, egy nemzeti park különösen, az abszolút nem a fakitermelésnek a terepe. Igen. Magyarországon sajnos, hogyha elmegyünk a Bükki Nemzeti Park közepére, vagy a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkban, mondhatnám a többi 8 igazgatóság területét ugyancsak, akkor azt látjuk, hogy ugyanaz az erdőgazdálkodás történik, mint a parkokon kívül. Tehát mindenképpen fontos lenne egyfajta szemléletváltás. Megvannak erre a megfelelő gyakorlatok, és ennek a költségei minimálisak lennének, tehát senki ne gondoljon arra, hogy ennek aztán olyan ára lenne, amit a lakosság megérezne, hiszen kis területeket kellene egészen máshogy kezelni, mint az erdőterület egészét. És hát ugye azt látjuk, hogy ez a saláta törvényben helyezett módosítók nem ezt az irányt képviselik, ahogyan már a tűzifa rendelet esetében is láttuk, tehát a tiltakozást mi mindenképpen nem csak elvi fontosságúnak gondoljuk, hanem nagyon komoly gyakorlati szerepet is tulajdonítunk neki.
Nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és igen fontos dologról beszélgetünk, és jó is lenne, hogyha erre odafigyelnének a döntéshozók, és hát köszönöm szépen minden hasznos dolgot, amit elmondott, és minden jót kívánok magára. Viszont hallásra.
Köszönöm a lehetőséget.
Sűrű füstön át meglátni szobám asztalát, segítsen már valaki. Meg kéne állapítani, maradt-e mit kitölteni, az üveg alján egy kicsi. Ó, de most már minden szóért kár. Ó, senki egy kortyot sem talál. A kukát kiüríteni, az asztalt megteríteni.
Az Őrkén Színház Élőírók Társasága című sorozatában Márton László írását Nagy Zsolt olvassa fel.
Tájak értékelése. Egy-egy tájhoz, például az Uzedon nevű balti-tengeri szigethez egy útikönyv szerzője egy számot jelölhet neki értékelésgyanánt, legyen az mondjuk a 666. Egy hasonló jellegű, de nagyobb szabású táj, például Szilt szigete a 6666-os számot kapná. Egy rokon jellegű, de kevésbé nagyszabású a 66-osat. Panoráma nélküli zárt vidékek értékelése az 5-ös számra épülne, tenger nélküli panoráma, Kárpátok, Alpok a 4-esre. A Duna-delta, nád rengetegeire való tekintettel a 3333-as számot kaphatná, Luxor környéki egyiptomi táj a 33333-asat. Az egy vagy több számjegy után következő nulla jellegtelen sivár tájékot jelölne. A 2-es szám nagy kiterjedésű tűlevelű erdőjele volna. A szám melletti csillag elhagyatottságot fejez neki, érintetlen természetet, emberi település nélkül. Egyetlen csillag, számjegyek nélkül a sivatagot jelenteni. Ha tehát a 8-as, a nagy távlatokat, a sokszínűséget, a változatosságot, a nagyvonalú formákat, a szemlélő elbűvölését jelenteni, ráadásul az erdő, a mező, az álló és folyóvizek együttlétét is kifejezni, nem szólva arról a lehetőségről, hogy hozzáadhatnánk a 7-es számot, amely tiszta vízű tavakat jelentene sok teknős békával, akkor a számok révén a tájak szemléletesen és hitelesen volnának jellemezhetők. Magyarország fővárosa Budapest. a nem túl távoli jövőben egy 98.765-ös tájá fog alakulni a számok után egy csillaggal. Addig akár Google-ba is kibírjuk.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Az Aquincumi Múzeum 2025-ben is vár minden érdeklődőt az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő Florália római tavasz ünnepre, amely során tudományos ismeretterjesztés megelevenő történelem, zene és táncművészet, színház és gasztronómia egymás mellett érvényesül. És a telefonban itt van Kővágó Dániel, a rendezvény egyik képviselője. Jó napot kívánok!
Milyen volt? Kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Hát mi már ebben a rádióban nagyon sokszor beszéltünk erről a műsorról, minden évben, amikor adódik lehetőség, szoktuk népszerűsíteni, mert valahogy úgy képzeljük ezt az egész Óbudát, mintha valahol titkon egy régi-régi polgárok tovább folytatása, mintha ők lennék az ősök. Nem tudom, ez az illúzió most ennek az egész műsornak is? Vagy ennek az egész rendezvénynek is?
Mondhatjuk, és valóban olyan jó Budán lépten nyomon római emlékekbe bukkalhatunk, és most nem csak római emlékekbe, hanem megelevenedő karakterekbe, római polgárokba, római katonákba, gladiátorokba, tehát akik bemutatják nekünk az antik életet.
Nagyjából hol van Óbudán azért, hogyha azért egy kicsit be tudjuk tájolni, ha aznak a hallgatónak, aki budapestiként el is érhetne ide?
Óbudának a Szentendrei út mentén, Záhony utca sarkán található maga a múzeum és a Építészeti Park.
Ja, értem. Én tulajdonképpen ez egy kétnapos rendezvény, ugye? Nagyjából ki a célközönség, kinek célozzák ezt az egészet, és nagyjából majd arról beszélünk, hogy mik a programok is, csak ki a célközönség, és kinek érdemes ide eljönnie.
Valóban kétnapos a rendezvény, minimális eltéréssel ugyanazok a programelemek tekinthetők meg mind a két napon, és igazából azt kell mondjam mindenki, gyakorlatilag úgy állítjuk össze a programtervet, hogy a legkisebbektől a legnagyobb, aki mindenki megválja a számára kedveset. Hát elsődlegesen egy családi rendezvény, családi program, de ott is mindenki megtalálja a neki kedveset, akár egy kézműves foglalkozás keretében, egy gladiátor bemutató esetében, vagy egy éppenséggel egy tálatvezetéssel a család különböző tagja még éppen szeretnének részt venni.
Aha. Ugye azt kimondhatjuk, hogy ez ingyenes az egész, ez a kétnapos rendezvény, teljesen ingyenes, jól tudom? Vagy itt vannak belőle?
Kerületi lakosoknak ingyenes a rendezvény, de egyébként belépővel látogatható.
Aha. Hadd kérdezem, egy ilyen esemény az mennyire, milyen hosszút vesz igénybe, tehát mennyire érdemes felkészülni, ha valaki ide megy? Egy rövid 1-2 órás, vagy esetleg akár egy délelőttet, egy egész napot el lehet tölteni?
Én azt szoktam javasolni, hogy akár egy egész napot is el lehet, de egy délötöt vagy délutánt érdemes rászánni, mert azért, hogyha már kilátogat az ember, akkor nem egyetlen egy programelemet tekint meg, hanem akkor több mindent. És hát ugye elég szoros az ütemterv, tehát igazából folyamatosan egymásra épülő eseményekkel lehet találkozni.
Aha, de akkor azt is jelenti természetesen, hogy lehet itt enni is azért, lehet ilyen szempontból megállni, és hogyha elfáradnak vagy megéheznek, akkor ilyenre is van lehetőség, hogy ezt lehessen pótolni vagy helyrehozni.
Így van, nagybételek is lesznek olaszos beütés jelleg is, hogy egy kicsit ezt a kultúrkört erősítsük, és természetesen nem adhat el a római, eredeti római étel sem. Egyrészt ez megjelenik egyfajta bemutató jelleggel, tehát az ókori kulinária tipikus receptjei megjelenednek, és ezeket meg is lehet kóstolni egy vendéglátónál.
Mi a maga kedvence? Mit ajánl nekünk, mint hallgatóknak, nézőknek, potenciális látogatóknak? Mi az, ami feltétlenül kiemelkedik ebben a rendezvény, ami miatt, hogyha valaki elmegy ide, ezt nem szabad kihagynia?
Hát jelenleg két kedvencem is van. Az egyik az egy római labdajáték, ami hát nem is a mai futballhoz hasonlítható, bár mondjuk inkább az amerikai verzió, az egy kicsikét erőteljesebb. Egy római, hát egy labdajáték, egy bőrlabda a főszereplője, és csapatok játsszák. Ugye ez Harpastum névre hangatott, ez az egyik kedvencem jelenleg, illetve most az idei Szornálián nem a barbár római csatával találkozhatnak az érdeklődők, hanem egy gladiátor lázadás szemüs fültonói lehetnek, úgyhogy ez a másik jelenlegi kedvencem most.
Akkor itt folytatódik a gladiátor című film, ezek szerint?
Hát ha nem is abban a verzióban, de a mi történetünkben mindenképpen.
Úgy tudom, hogy a gyerekekre mindig figyelnek, tehát azoknak, nekik is van külön szinten, külön is programjuk, meg nyilván családi változatban is. Tud ilyet is említeni?
Igen, hát egyrészt lesznek kézműves foglalkozások, illetve lesz tehát olyan mese, többféle előadó tollából, amelyek kimondtan a gyereknek szólnak, ezek antik ihletési, vagy konkrétan antik szerzők tollából fennmaradt mesék.
Én úgy tudom, hogyha valaki elmegy ilyen rendezvényre, akkor természetesen nem csak látni akar, hanem hozni is el onnan. Tehát lesznek-e olyan dolgok, ahol lehet kipakolva a vásárak, vagy a kornak megfelelő valami fajta kincsek, amit esetleg be lehet gyűjteni azoknak, akik erre a helyre elmennek?
Így van, az egykori vásárcsarnokot mi is berendezzük, és különféle árusok lehet ott találkozni, akik egyrészt olyan jellegű tárgyakat árulnak, amelyek szorosan kapcsolódnak a római korhoz, vagy valami módon ilyen ihletésűek, tehát már akár mondjuk modern alapanyagokból készülnek, de valami módon kapcsolódnak az antik kultúrához, a római eredethez.
Azt mondja, hogy talán divatra is próbálnak visszahatni, tehát a régi római, hogy is mondjam, kultúrával próbálnak visszahatni a mai divatra, az érdekes lenne.
Természetesen, méghozzá egy divat bemutató keretében is, túl azon, hogy az egész nap folyamán, tehát kicsit több száz ember látható majd római viseletben, akár katonai, akár polgáriban, de emellett lesz egy dedikált divat bemutató is, ahol kimondottan férfi, női katonai ruhákkal lehet megismerkedni, ezek a kiegészítőivel, viselési szokásaival, és ugye itt azért olyan érdekességekre figyelhetünk rá, mik azok, amik változtak az elmúlt mondjuk két évezred során, vagy mik az itt nagyon hasonlóak és szinte ugyanazok.
Aha. Hadd kérdezem, igazából ez egy olyan rendezvény, ahol mindent nézni lehet, vagy van-e, amiben aktívan részt lehet venni? Mert az egy egészen más típusú dolog. Mennyire aktivizáló ez az egész kétnapos rendezvény?
Sok mindenben, hát túl azon, hogy vannak olyan tevékenységek, akár kézműves foglalkozás, vagy pénzverés, ahol ténylegesen kipróbálhatják magukat az érdeklődők. A jelentős része az olyan, hogy szinte résztvevői válik az ember, tegyük fel egy gladiátor küzdelemnél, ahol ugye ők a nézőközönség tagjai dönthetnek arról, hogy most vesszen vagy ne vesszen a legyőzött gladiátor. Tehát igazából abszolút részesévé válhatnak így módon az eseményeknek, de például a gyermekeknek lesz külön kiállt a harci kiképzés is, ahol meg abszolút első kézből származó tudást szeretnek arról, hogy hogyan nézett ki egy kiállt a sor például. Illetve Szóval a vásáron is akár például lehet vásárolni úgymond, tehát persze képletesen és a rendezvénynek egy ilyen papíráz érméjével, de azért ott is nagyon sok információt lehet arról szerezni, hogy én ki egy rabszolgavásár, és hát azért valami módon aktivizáció is lehet válni, ha csak pár percre is, de lehet úgymond rabszolgát venni.
Nagyon izgalmas az egész dolog, és tulajdonképpen szinte már el is indulnék, ha rajtam volna. Hadd kérdezem, erről a programról hol lehet olvasni, és hallani, mert nyilván most azt nem szerettem, hogy felsoroljuk az egész programot, mert szerintem ezzel nem tudunk senkinek olyan közvetlen többet segíteni, inkább ilyen hangsúlyokat kerestünk, mint az előbb is tettük. De hol lehet megismerkedni magával a programmal, hogyha valaki el akar indulni?
A múzeum, az Aquincui Múzeum honlapján már most elérhető és letölthető a program. Lehet böngészni, kicsik és nagyok egyaránt megtalálják, már akár előre kiválaszthatják, hogy mi a nekik tetsző. És
vannak tavalyi képek is, hogy esetleg valami benyomással legyen, hogy mire számíthat valaki?
Ez pedig a közösségi média oldalunk, ahol pedig szintén a programmal is lehet találkozni, lesznek rövidesen beharangozó, egy program elemre koncentrálnak, és ott már bizony meg is kezdődött, hogy képekkel is illusztráljuk azt, hogy milyen is lesz ez, mi az, ami várható, hogyan lehet előre elképzelni. Annak, aki még nem járt itt, mert ezért nagyon sokan visszatérjük szerencsére.
Maga szerint mikor lesz sikeres ez a program? Mikor mondják maguk a szervezők is tulajdonképpen, hogy ez most egy nagyon jó sikerült?
Hát akkor, hogy amikor a következő szóhálián halljuk azt, hogy azért jöttek el, mert az idején is már itt voltak. Számomra ez egy nagyon jó visszajelzés, hogyha a látogatók élménnyel távoznak, és emellett olyan információkkal gazdagodnak, amik az antikultúrához kapcsolódnak.
Aha. Hát nagyon érdekes, amit mond Isten, bizony beköltözöm a Óbodára, mert hogy szeretnék ott minden évben részt venni. Ez most már 34. Van-e olyan dolog, ami most lesz először?
Lesz, igen, minden évben vannak olyan elemek, amelyek visszatérőek, vagy megújulók, de visszatérőek, és mindig tekszünk arra, hogy újak is lesznek. Például, amit említettem, az egyik mostani kedvencem, hogy egy olyan tematikát választottunk a nagy ütközethez, ami a délután folyamán kerül megrendezésre, ami eddig még nem szerepelt a palettában. Ugye ez a gladiátorok lázadása.
Kik ilyen egyébként a szereplők? Mert azért az is érdekel, nyilván nem professzionális, nem Rómából hozották a gladiátorokat, gondolom.
Nem, tehát magyarországi, római korra foglalkozó hagyományozó csapatok vesznek részt, jó részt a rendezvényen, és ők mutatják be mind a polgári, mind a római legionárius, illetve a gladiátor.
Nagyon-nagyon érdekes, amit elmondott, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan sikerül, mert önmagában kell is az embereknek időnként kikapcsolódni, és egy ilyenfajta komplex élménybe részesülni, amire most maguk egy nagyon kiváló programmal készültek, és nagyon szépen köszönöm, amit elmondott. Tehát akit érdeklődik, az tájékozódjon a Szentendrei Aquincumi Múzeumnak a honlapján, nem a Szentendrei, az Aquincumi Múzeum honlapján, és menjen el, és érezze jól magát, és önnek meg nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és minden jót kívánok.
Köszönöm szépen, várok mindenkit szeretettel.
Viszont hálásom. Lassan véget ér a mai 117 perc magazin. Ezután is köszönöm munkatársaimnak, Nagy Helgának és Petik Andrásnak a mai munkáját. A műsort következően este 7-kor a Kapocs Ifjúság Segítő magazin következik. A mai téma, ha van újrakezdés, mi az, amit azt lehetővé teszi? Beszélgettünk 2019-ben Szarka Attilával, ezt a műsort hallgathatják ismét. 117 perc magazin legközelebb, holnap, az a szerda délután 4 órakor lesz, Szabó Andrást hallották, viszont hallásra!